Ezt nem mondták a suliban. Sziasztok! Janka vagyok, és új epizóddal, valamint új témával jelentkezem nektek ismét. Ezúttal az epizódot egy pszichológus szerzőpáros illette, Daniel Z. Lieberman és Michael E. Long. Ők egy egész könyvet szenteltek egyetlen molekulának, ami viszont óriási szerepet játszik az emberi viselkedés irányításában. Könyvük címe The Molecule of More. Magyarra még nem fordították le sajnos, szlovákra viszont Molekulás Császtyia címmel igen. Bár ha kötözködni akarnék, akkor a címbe bele lehetne kötni. A boldogság molekulája helyett ugyanis inkább a többet akarás molekulájaként kellene fordítani a címet, már csak azért is, mert a dopamin, amiről a könyv szól, nagyon könnyen a boldogtalanságunkért lehet felelős a boldogságunk helyett. Mint azt a szerzőink szépen ki is fejtik. A dopamin molekulát 1957-ben fedezte fel Kathleen Montag, de kezdetben nem pontosan tudták, hogy mit is csinál az emberi szervezetben. Úgy vélték, hogy a noradrenalin nevű hormon termelésénél játszik szerepet, de ahogy elkezdtek kísérletezni vele, hamar rájöttek, hogy ez nem fedi a valóságot. A következő teória az volt, hogy az élvezet érzetért felelős, illetve az agy jutalom központjához köthető, de itt is csak a felszínt karcolgatták. Fokozatosan derült ki, hogy a dopaminnak rengeteg emberi jelenség megmagyarázásánál van kulcs szerepe. Legyen az motiváció, ambíció, az új dolgokkal való kísérletezés, a szerelem, hit, kreativitás, függőségek, vagy éppen különféle testi, illetve lelki eredetű betegségek. Az minden esetre patkányokkal végzett kísérletek során nagyon hamar kiderült, hogy az állatoknak adott jutalmak révén stimulálható a dopamin termelés. De amint azok egy adott jutalomhoz hozzászoknak, a hormon mennyisége jelentősen lecsökken. A legtöbb akkor termelődik, ha valami nem várt, de előre látható vagy potenciális pozitív esemény történik. Ez embereknél is ugyanúgy igaz. Ha valami új, izgalmas dolog van a kilátásban, amihez elvárásokat, reményeket fűzünk, akkor termelődik igazán sok dopamin a szervezetünkben. Amint viszont normálissá, mindennapivá válik valami, az eufória is oda lesz. Párkapcsolatokra levetítve a dolgot, a kapcsolat elején tapasztalt rózsaszín köd, a bizsergés a gyomorban, az izgalom, amit érzünk, a bennünk túltengő dopamin következménye. Ez a fajta high azonban nem tart örökké, és amint a mézes heteknek vagy hónapoknak vége, már valami másra lesz szükség ahhoz, hogy együtt folytassuk az utunkat. Az agyunk, ugyanis a tudósok szerint teljesen máshogy dolgozza fel azt, ami valós és közeli, elérhető távolságra van hozzánk, illetve azt, ami fizikailag nem elérhető, egy távolibb és lehetséges világ része. Ebben a kétféle feldolgozásban más kémiai anyagok vesznek részt. A dopamin felség területe a potenciális világ, a jövőbeli lehetőségek, a vágyakozás, míg a jelenlévő, elérhető dolgok kapcsán más hormonok, illetve neurotranszmitterek végzik a dolgokat. Például a szerotonin, az oxitocin, az endokannabinoidok. A kezdeti szenvedélyes, vágyakozó szerelem dopamin vezérelt, de a későbbiekben a nyugodtabb, jelenbeli pozitív érzésekre koncentráló szeretetnek adja át a stafétát, és inkább az oxitocin, illetve vazopresszin nevű hormonok termelődnek nagyobb mennyiségben. Persze feltéve, hogy az átmenet szerencsésen lezajlik, és a kapcsolatnak nem vetünk véget annak érdekében, hogy újra rózsaszín ködöt hajhásszuk. Szóval a dopamin felelős a vágyakozásért, de az ahhoz szorosan kötődő motivációért is. Mindez evolúciósan azért alakult ki, hogy az emberi faj túlélése biztosítva legyen. Amint valami kívánatos táplálék vagy potenciális szexuális partner került elénk, már is beindult a dopamin termelés és hajtott minket előre. A dopamin azonban nem elégszik meg a megszerzett valós vagy metaforikus zsákmánnyal, hanem mindig újat és újat, többet és többet akar. Ha túl sok termelődik belőle, akkor a vágyakozás nem csak akkor lesz jelen, ha arra szükség van, illetve előnyünk származik belőle, hanem akkor is, ha az már sokkal inkább ártalmas a számunkra. És ezzel meg is érkeztünk a függőségekhez. Ugye ezeknek nagyon sok formájuk van, gondolhatunk itt az alkoholra, a drogokra, szóval a klasszikus anyagfüggőségekre, a játékfüggőségre, de persze akár az olyan addikciókra is, mint például a kényszeres vásárolgatás. Tulajdonképpen bármire, amire rá tudunk kattanni. Mindegyiknél nagyjából ugyanúgy működnek a dolgok. Az állandóan termelődő dopamin hajt minket még egy kör, még egy adag felé, de kiélvezni a megszerzett dolgokat már nem nagyon tudjuk, mert rögtön a következő lökettel foglalkozunk agyban. Rengeteg kísérlet zajlott le azzal kapcsolatban, hogy a motivációt meddig és mivel lehet a leginkább életben tartani. És azok, akik el akarnak nekünk adni valamit, nagyon is napra készen követik az ezzel kapcsolatos tudományos eredményeket, és kihasználják ezt a tudást. A videójátékok például nagyon jól kiszámítva felépített jutalmazási rendszerrel dolgoznak. A készítőik tudják, hogy nem találhatsz minden egyes dobozban valami értékes fegyvert vagy relikviát, viszont ha túl kevésben találsz bármi értékelhetőt, akkor a legközelebbieket már ki sem nyitod. Pontosan ezért a nyerőgépeket is úgy programozzák, hogy időnként valakinek jusson egy nagyobb nyeremény, amivel aztán eldicsekszik a haverjainak, hogy a legközelebbi fizetésnapon is legyen, aki beül a játékterembe. Persze nem minden függőség egyformán intenzív, és nem minden egyformán addiktív. A kemény drogok azok, amik igazán intenzív kémiai robbanást váltanak ki az agyban, és a dopaminpálya normális működését a leginkább felborítják, átvéve az irányítást az ember felett. Az az eufória viszont, amit kezdetben érez az ember a drog elfogyasztásakor idővel szinte teljesen kiveszik. Legfeljebb pillanatnyi megkönnyebbülést érez valaki, amikor sikerült hozzájutni a következő adaghoz. Ami viszont állandóan jelen van, az a kínzó vágyakozás. Ugye az elején említettem, hogy fokozatosan jöttek rá, hogy a dopamin mennyi mindenben szerepet játszik. Itt az epizód keretein belül persze nem tudok mindent összefoglalni, ami Lieberman és Long könyvében taglalva van, úgyhogy abszolút csak szemezgetek, na de ami mindenképpen érdekes, és a függőségekkel is összefügg, mindjárt el is árulom hogyan, az az, hogy a dopamin egyébként még az izmok mozgatásához is kell. A Parkinson-kóros betegek szervezetében például nem termelődik elég. Emiatt testük az agyuk parancsát nem tudja tetre fordítani, véghez vinni a megfelelő mozdulatokat. Az izmaik fokozatosan megkeményednek, egyre nehezebbé válik a mozgásuk és remegni fognak. Gyógyszerrel enyhíthetőek a tünetek, és azok a gyógyszerek, amiket a betegek kapnak, egyébként úgy hatnak, hogy növelik a dopamin szintet. A legtöbben kifejezetten jól reagálnak a terápiára, csak hogy ez esetek körülbelül 1/6-ánál fura mellékhatásokról számolnak be. A páciensek rizikókereső és élvhajhász magatartást tanúsíthatnak. Ez leginkább kifejlődő játékszenvedély, hiperszexualitás vagy kompulzív vásárolgatás formájában tör ki rajtuk, szóval kifejezetten nagy árat fizethetnek azért, hogy enyhüljenek a tüneteik. És hogy mindez tényleg a gyógyszereknek köszönhető, és nem csak véletlen egybeesésről van szó, azt kísérleti úton is sikerült bizonyítani. Egészséges embereknek is adtak ilyen gyógyszert, majd hazárdjátékokat játszattak velük, meg a placebót kapó kontrollcsoport tagjaival is. Bizony a kontrollcsoporthoz képest a begyógyszerezett alanyok sokkal magasabb téteket toltak, azaz a megnövekedett dopamin szint igencsak rányomta a bélyegét a viselkedésükre. Nos, részemről ennyit mára, de ha nem sikerült kielégítenem a kíváncsiságotokat, akkor a The Molecule of More című könyvhöz forduljatok. Tényleg érdekes olvasmány. Köszönöm a figyelmeteket, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!
Ezt nem mondták a suliban. We'll be right back.